Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, parlamenti frakció vezetője, az aréna vendége. Az ellenzék baloldali pártjai ma újabb visszalépéseket jelentettek be egymás javára. Szerintük ezeket még egyoldalúan több is követheti. A végeredményt ez ön szerint befolyásolhatja?
Csekély mértékben igen, hiszen én azért eddig is úgy gondoltam, hogy míg a Jobbik és a baloldal közötti átszavazásnak erős korlátai vannak, mi is azt látjuk, hogy azért a jobbikos szavazók, még ha pártvezetőik a korábbi elveiket és véleményüket a balliberális pártokkal szemben már a sútba dobták, a szavazók ezzel nincsenek így, de azért a balliberális pártok szavazói közül meg eddig is volt hajlam az átszavazásra, tehát véletlenül, ahol nem léptek volna vissza, ott is, ha egyértelműen van egy legerősebb balliberális jelölt, a szavazók egy része megosztotta volna a szavazatát. Így ezt nem kell megtenniük, de ezzel is számoltunk, tehát nem számoltunk azzal, hogy több balliberális jelölt maradjon egy választókerületben.
Mi motiválhatja az átszavazási szándékot?
Hát az, hogy a választópolgárok jól ismerik a választójogi rendszert. Legyünk őszinték, a magyar választójogi rendszer a 11-es választási törvény óta fő elemeiben 1990 óta változatlan.
Megtanulták használni?
Igen.
A kormány ellen?
Is. Hát nem a kormány ellen, a saját elképzeléseiknek megfelelően. A kormánypárti szavazók is jól használják, sőt én úgy gondolom, hogy vannak olyan szavazók, akár az LMP-nél, akár a Jobbiknál, akik nem követik azt az utasítást, hogy mondjuk Gyurcsány Ferenc pártjára szavazzanak, hanem akkor azt mondják, hogy a kormánypártokra szavaznak.
Kampányban mindenkinek van módja megszólítani mindenki más szavazóját is. Hogyan járnak el ön szerint legjobban a Fidesz szavazók? Az egyéni, meg a listás szavazatokkal. Mind a kettő Fidesz?
Nyilvánvaló egyértelmű,
mert egy pár. A többiek hogy járnak el jól?
Hát én mindenkit biztatnék, hogy fontolja meg azt a lehetőséget, hogy a kormánypártokat, a Fidesz-KDNP közös jelöltjeit és listáját tüntesse ki a bizalmával, mert én úgy gondolom, hogy hosszú távon és rövid távon és középtávon is az országnak az az érdeke, hogy stabil, jobb közép, a polgári Magyarországért dolgozó kormánya legyen.
A Fidesz magatartását a hátralévő viszonylag rövid időben befolyásolja az, hogy hol kivel áll szemben? Hogy a visszalépésekkel kit talál maga előtt?
Hát természetesen a helyi kampányokat ez befolyásolhatja. Azért 106 helyi kampányról is beszélünk. Nyilván a kampánynak van egy főüzenete, van egy országos vita mindig, és vannak országos témái a választásnak, de helyben pedig minden egyes választókerületben van szó arról, hogy milyen fejlesztésekre lehet számítani a következő években, milyen prioritásai vannak az egyes jelölteknek. Tehát szerintem ez a kettőssége mindig is megvolt az országgyűlési választásnak.
De a lényege a kampánynak ugyanaz maradt, tehát attól, hogy valahol egy jobbikost látnak fő ellenfélnek, meg valahol egy baloldali közös koordinált ellenzéki jelöltet, a fő mondani való az ettől ugyanaz maradt? Tehát ilyenkor már nincs mód arra, hogy ezt targetálja?
Igen, szerintem a fő mondani való az nálunk ugyanaz marad, hiszen azért a mi egyéni képviselőjelöltjeink jelentős része nem csupán több választásban, vagy több választáson vett már részt, hanem általában hivatalban lévő egyéni képviselő is. Ezért az ő mondani valójuk minden esetben az is, hogy mit értek el az elmúlt 4-8 évben a saját választókerületükben, mit tudtak kiharcolni a saját választókerületüknek, és azért én itt az elmúlt hetekben az országot járva is számtalan képviselőtársammal a saját választókerületében találkozva azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg szép helyi fejlesztések történtek. Látszik, hogy volt egy olyan koncepciója majdnem minden egyes képviselőjelöltünknek, aki már most hivatalban volt, azt mondtam, minden egyes képviselőjelöltünknek, hogy mit szeretne 4 év alatt megvalósítani. És ilyen szempontból a 2014 és 18 közötti ciklus a pénz, nagyobb pénzbőség miatt, vagy legalábbis a több költségvetési forrás miatt lényegesen eredményesebb volt, mint talán bármelyik korábbi.
Kit tekint a Fidesz kihívónak ezen a választáson? Melyik pártot, melyik politikai erőt?
Hát, igazából nincs egy olyan kihívó, akit meg lehetne nevezni. Tehát ha megnézzük, akkor a közvéleménykutatások nagy többsége a második pártnak a Jobbikot méri, de hogyha összeadjuk a bal liberális pártokra és pártocskákra eső szavazatokat, akkor meg összességében több, mint a Jobbik. Ezért azt lehet mondani, hogy nincs egyetlen egy kihívó. Számunkra egy kihívás van, hogy a kormányalakításhoz szükséges 100 mandátumot szeretnénk elérni.
Miért nem álltak ki, vagy álltak le ebben a választási kampányban vitára szinte senkivel, egy bizonyos szint fölött persze?
Részben azért, mert a miniszterelnök jelölti vita, hogyha itt a legmagasabb szinten kezdjük, ahhoz az kellene, hogy legyen egy egyértelmű kihívó, és ilyen kihívó nincsen.
Nem akartak senkit fölemelni arra a szintre, hogy ő a kihívó? Mert akkor mindenkivel kellett
igen,
volna?
Igen, tehát azért a magyar miniszterelnök jelölti viták történetét, ha megnézem, akkor azt tudjuk mondani, hogy még amikor egyértelmű kihívó volt, akkor sem mindig jött létre az ilyen vita. Horn Gyula például 98-ban az első forduló előtt nem volt hajlandó Orbán Viktorral kiállni. Amikor világos eredménye volt az első fordulónak, akkor már úgy érezte, hogy ez nem elkerülhető. 2002-ben Orbán Viktor hivatalban lévő miniszterelnökként kiállt Medgyessy Péter ellen, 4 év múlva pedig Gyurcsány Ferenccel szemben, de ezeknél a választásoknál teljesen egyértelmű volt, hogy vagy ő, vagy én. Tehát a két jelölt közül az egyik kormányt alakít a választások után. Ma ilyen nincsen. Tehát azért aztán én a miniszterelnök jelölti vitának egy ilyen helyzetben sok értelmét nem látom, vitatkozni ketten lehet, de engem például a választókerületemben egy jelölt hívott ki vitára, a Momentumnak a jelöltje, és én holnap vitatkozom vele.
Miről fognak vitatkozni? Mivel készül? Tudja már?
Igen, mert beszéltünk, és ő is mondott témákat, meg én is mondtam témákat az ország helyzetéről, és ennek része természetesen
minden benne van.
Igen, tehát a része ennek a gazdasági eredmények részét képezik, az egészség, az oktatás helyzete, a választókerület legfontosabb problémái, ugye itt a Hegyvidék 12. kerület és a 2. kerület egy harmadát magában tudó választókerületről van szó, tehát helyi és országos ügyekről egyaránt.
És akkor nem tart attól, hogy a vitával azzal, hogy beleáll a Momentummal, fel fogja emelni? Vagy itt nem működik ez
a helyi szinten
taktika?
Nem tudom, de én úgy gondoltam, hogy felületesen itt megismerve a képviselő jelöltet is, hogy talán az értelmes vitának is van tere. Nekem ez a másik problémám egyébként, hogy azért az értelmes vitának egyre kevesebb tere van a politikai kampányokban, tehát a morális megsemmisítés céljával fogalmaznak meg most már vádakat a pártok. És
ez kölcsönös, nem? Az ellenfeleket igen, minden párt a haza megrontójának festi le.
Hát igen, igen. Ahol van kormányzati teljesítmény, ott segít nekünk eligazodni a vád megalapozottságával kapcsolatosan.
Beleférne egyébként bármikor egy igazi magyarországi kampányba az értelmes vita, vagy ahhoz teljesen más pártok kellene?
Szerintem voltak már értelmes viták e pártok között is, tehát ne zárjuk ki, hogy egyszer majd újra lehetnek, de pillanatnyilag én ennek a kereteit nem látom.
Az ellenzék a magas választási részvételben bízik. Még számításokat is közöltek arra, hogy szerintük mikortól volna meg a kormányváltás. A Fidesznek milyen részvétel jó? Azon túl, hogy persze minél magasabb, mert hogy akkor több a szavazó.
Ez egy hosszú és gyakorlatilag az elmúlt 4-5 választásra visszatekintő, talán a 98 utáni választásokra visszatekintő vita, hogy kinek kedvez a magas részvétel, és igazából nem tudjuk, hogy kinek kedvez a magas részvétel. Tehát most is olvastam olyan elemzést, ami azt mondja, hogy 65-67% nekünk kedvez, de 70 fölött már nem nekünk kedvez. Nehéz ezt megmondani. Tehát azt látjuk, hogy a választópolgárok nagyjából 2/3 az, aki politikailag aktív. Én szerintem e körül lesz a választási részvétel. Ha megnézzük, akkor azért olyan nagyon nagy különbségek nem voltak. 98-ban volt egy nagyon alacsony részvétel, de egyébként mindig 61 és 71 között volt a választási részvétel. Talán 72 volt 2002-ben, de ez a 10%-os különbség, vagy ezen a kereten belül, ezen a 10%-os különbségen belül szokott mozogni a részvétel, hiszen most is így lesz.
Ilyenkor az irracionális magatartás, hogy a saját szavazóit mindenki megpróbálja bármi áron eljuttatni a szavazófülkébe?
Hát az utolsó napokban természetesen mindenki erre törekszik, de hát a mondani valónk az pedig eljut azokhoz is, akik nem a jelenlegi kormánypártok szimpatizánsai, és az így van rendjén, ők is el tudják dönteni, hogy az, amit mi mondunk, az arra készteti őket, hogy megfontolják, hogy esetleg mégis a kormánypártokat támogatják, vagy nem mennek el, vagy elmennek és ellenünk szavaznak. Tehát azt nem tudja senki korlátozni, hogy az utolsó nap kampányüzenetei is minden oldalról, minden választ.
Számít arra, hogy az utolsó napon tovább hiszterizálódik ez a kampány?
Hát az utolsó napokban
vagy nyilván mindenki meg akarja már húzni?
Nem, szerintem minden kampánynak az utolsó napjaiban a karcsörtetés az erősödik. Ugye korábban péntek éjféltől kampánycsend volt,
de most
mi szüntettük meg, de legyünk őszinték, a modern világban nincs értelme a kampánycsendnek, tehát a Facebook és a SMS-ek világában nem lehet már kampánycsendet tartani, azért ez egy bölcs döntés volt, de így aztán szombaton és vasárnap nyilván némi hisztéria biztosan lesz, de aztán meg van egy demokratikus választás, a nép akarat egyértelművé válik, és az élete a maga normális rendjében megy tovább.
Hogy látja a magyar politikai mezőnyt? Mindenki meg fogja tudni emészteni. Ha azt, hogy nyer, azt nyilván. De ha veszít a választáson?
Hát Ez is romlott, mert ne felejtsük, hogy 2014-ben az országgyűlési választások után a MSZP miniszterelnök jelöltje elfelejtett gratulálni. Tehát azért ez korábban nem volt divat. Hogy aztán eltéljen 7-7 és 7-7 múlva még nagyobb vereség elszenvedés, akkor az európai parlamenti választás után már ki préselje magából a gratulálok szót. Tehát én ebben nem vagyok optimista. De részben azért ez is a választópolgárok elvárásaitól függ, mert én úgy gondolom, hogy az egy pártnak előnyös, hogyha képes akár elegánsan veszíteni is.
A nyilvános kutatások eredményeivel, mert nyilván vannak nem nyilvánosak is, amelyeket a pártok saját maguknak csinálnak, mennyiben foglalkoznak?
Hát nyilván trendeket néz mindenki, meg nem senki ne tekintse biztosnak azokat az előrejelzéseket, amiket most már végleges előrejelzésként kap, és ahol azért az ember azt feltételezi, hogy még ha időnként a közönyítottuknak ne adj Isten, lenne is hajlamuk kozmetikázni a számokat, itt már nem éri meg, mert 3 nap múlva ők is megmérettetnek abból a szempontból, hogy ki a legpontosabb. Tehát szerintem ezek irányokat jól mutatnak, hogy aztán ez plusz 5% vagy mínusz 5%, ez szerintem nem mérhető, ez függ részvételtől, ami szintén nagyon nehezen mérhető, függ attól, hogy végül az utolsó napokban kimozgósít jobban, irányokat szerintem jól mutatnak.
Nagyon mások, vagy minőségében eltérőek szoktak lenni a pártok számára készített saját kutatások, nem. Mint amiket nem? Tehát nagyjából ugyanezt látják önök is. Mire kér mandátumot a Fidesz ezen a választáson?
A kormányzás folytatására, ami 2 dolgot jelent. A polgári Magyarország célkitűzését, ami egyrészt egy önazonosságtudatát megőrző nemzetet jelent a mi felfogásunkban, és egy olyan életszínvonalbeli emelkedést, jóléti intézkedéseket, amelynek alapja az a stabil gazdasági növekedés és gazdasági helyzet lehet, amelyet ez a kormány 2010 óta elért.
Nagy felhatalmazás, nagy változás, kisebb felhatalmazás, kisebb változás? Ez az irányelv az érvényes?
Még 100 mandátum a cél, és e fölött minden más ajándék.
100 mandátummal mit lehet csinálni? Mi lesz az, az világos, de mi lesz az első dolog? Hogy látják? Mi az, amit még 8 év kormányzás után a folytatásban el kell kezdeni?
Szerintem kapkodásra nincs sok, hogyha mi nyerünk, akkor a miniszterelnök megfogalmazott 10 vállalást. Ezt mindenki számára egyértelmű, hogy családpolitikában folytatjuk a családpolitikai intézkedések elmélyítését, kibővítését. Mindenki tudja azt, hogy ha mi maradunk, akkor továbbra is jelentős minimálbéremelések lesznek évről évre, hogy mindent meg fogunk tenni a foglalkoztatottság növelése érdekében, hogy az Európai Unióban mindent meg fogunk tenni azért, hogy Magyarország pozíciója a következő 7 éves költségvetési ciklusra, amiről jövő évben döntés születik, a legjobb legyen, hogy nem fogadunk el kvótákat, és nem fogadunk be bevándorlókat. Tehát mi ezekhez minden körülmények között tartani fogjuk magunkat.
Azt mondják, hogy ezzel a választással hosszú időre eldől Magyarország sorsa, de ezt általában szokták mondani a pártok a választáson. Most miért dől el jobban, mint ahogyan hát, korábban eldőlt Magyarország régi, sorsa?
Régi vita, hogy csupán 4 évente a pártok azzal növelik a választás tétjét, és ezen keresztül a saját szavazóik részvételét, hogy sorsdöntőnek nevezik a választást, vagy sorsdöntő is valóban egy választás. Én azt kell, hogy mondjam, hogy örülnék, hogyha egyszer már eljutnánk oda, hogy egy választás nem lenne sorsdöntő, de én ma őszintén úgy látom, hogy ebben nincs túlzás, 2 okból is az egyik, mert nincs egy velünk szemben álló kormányképes ellenzéki erő. Tehát alternatíva mindig van a politikában, de most az alternatíva az nem egy kormányképes váltópárt. Ezért aztán azt a stabilitást, amit Magyarország ebben a térségben megtestesít, azt elveszítenénk. Ez azt jelenteni, hogy nyilvánvalóan a bevándorlás politikában se tudná Magyarország a saját álláspontját képviselni, úgyhogy ott néhány hónapon belül végleges döntés fog születni, és azok a gazdasági eredmények és az a gazdasági stabilitás, ami az elmúlt években sikerült megteremteni, nem, hogy nincs garancia, hogy megmaradna, hanem ismerve a politikai ellenfeleinket, különösen a balliberális politikai ellenfeleink gyakorlatát, az eddig az ő kormányzásuk megszorításokat, sőt államcsődöt is jelentett.
Nem feltételezi róluk, hogy tanultak az elmúlt 8 évből, és a jó módszereket viszik tovább maguktól?
Én még rosszabb véleménnyel vagyok róluk, tehát én úgy gondolom, hogy 2002-ben bármilyen rossz is volt a véleményem a szocialista pártról, senki nem mondhatta azt, hogy egy alapvetően nem kormányképes erő áll szemben a Fidesz-szel. Tudtuk, hogy máshogy látják a világot, meg az állampárti múlt még inkább egy még nagyobb közelsége is visszatetsző volt, de hogy az egy nagy, erős párt, egy szakértői, részben még állampárti háttérrel, egy komoly szakértői bázisával mögött, ez nem volt vitás. Ma ilyen nincsen. Tehát, hogyha...
Karácsony Gergely fél árnyék kormányt hirdetett egy rakás olyan emberrel, akinek vagy van kormányzati tapasztalata, vagy van magas államigazgatási tapasztalata. Ez nem tűnik biztatónak.
Ha megnézem, Karácsony Gergely hirdetett egy árnyék kormányt, aminek a alkalmasságáról a leginkább az a legtöbbet az mondja el, hogy ezeket az embereket azóta se láttuk. Tehát egyszerű ezt bejelentette, róluk semmit nem tudunk, azt tudjuk, amiket tudunk, azt meg talán jobb lenne titokban tartani, lehet, hogy ezért nem mutatkoznak, hogy a vizitdíj hívei voltak korábban, hogy a pénzügypolitikában alapvetően más utakat követnének, mint a jelenlegi kormány. Tehát én nem látom azt, hogy ez a bejelentett fél szakértői kormány, ez bármiben a szakértői volt, tehát alkalmasságát bizonyította volna, sőt, inkább ők is elrejtették már, mint az MSZP és Karácsony Gergely is a bejelentés után elrejtette őket, mint hogyha nem vált volna be ez az ötlet.
De mitől volna, vagy mitől nem lehet kormányképes egy a parlamenti patkón átnyúló együttműködés?
Hát mert alapvető képességben nem értenek egyet. Hát a Jobbik önmagát még mindig egy nemzeti erőnek nevezi. Gyurcsány Ferenc ma a határon túli magyarság ellen folytat egy egészen visszataszító agitációt.
Elképzelhetetnek tartja, hogy ezeket a valóban fontos kérdéseket egyszerűen félreteszik, hogy közösen hatalomban tudjanak ülni?
Tehát persze a kérdést, ha nyíltan lefordítom, akkor van-e az elvtelenségnek olyan mértéke, hogy még tűz és víz is összebékíthető legyen, és lehet, hogy van, de hogy abban ennek az országnak semmilyen köszönete nem lesz, az egész biztos.
Ha lát-e koalícióképes erőt a Fidesz-szel, ha nem úgy alakul a parlamenti mandátumszám, ahogyan az a saját egyedi kormányzáshoz kell?
Mindenkivel lehet tárgyalni és beszélgetni, de
mindenkivel.
Hát most Gyurcsány Ferenc kivételével szerintem beszélgetni mindenkivel, de én őszintén szóval nem látok semmilyen esélyt arra, hogy bárkivel koalíciót tudjunk kötni.
Akkor mi történik?
Hát akkor új választás. Tehát ha jól értem, akkor Szél Bernadett legfőbb ígérete a választásokra, hogyha jól sikerül, akkor új választások lesznek. Én azt tudom, hogy ha rosszul sikerül, új választások lesznek.
Azt egyébként kibírna egy ország? Ön szerint, amelyik még sose próbálta? Környező országok, szóval olaszok ezt rendszeresen csinálják.
Egy biztos, hogy nem jó. Tehát a stabilitás hiánya egy kis országnak még veszélyesebb, és azért Magyarország egy 10 milliós ország és egy 13-4 milliós nemzet, Olaszország egy 56 milliós ország, Németország, ahol szintén fél évig nem volt kormány, meg 85 milliós ország.
Gazdaság remekül el volt.
Ráadásul a német gazdaság önmagában is el van, és rendkívül erős. Egy kisebb országnak egy ilyen törékeny európai politikai helyzetben rendkívül káros lenne, azt szerintem kijelenthető.
Eljön ön szerint az az idő, amikor választási időszakon kívül nem mindenki arra figyel, hogy milyen kormányunk van, hanem mindenki csinálja a saját dolgát?
Hát én azért időnként az elmúlt években is tapasztaltam ilyet. Kétségkívül voltak turbulens hónapok, meg napok, meg olyan döntések, amik vitákat váltottak ki. De én az elmúlt években is emlékszem viszonylag nyugodt és boldog évekre, ami nem azt jelenti, hogy politikamentesek lettek volna, hanem amikor a politika a normális helyét foglalta el az emberek mindennapi életében.
De mi a politika normális helye az emberek mindennapi életében?
Szerintem azt a legfontosabb, emberek azt érezzék, hogy számíthatnak a kormányra minden olyan ügyben, ahol az államnak feladata van. Tehát legalábbis távlatokat nyit, kereteket ad, szabályoz, jelen van, biztonságot tud garantálni mindenki számára, és szerintem e tekintetben a magyar állam jól teljesített az elmúlt években.
Stabilitás időszaka jön, ezt korábban konszolidációnak mondták, ezt emlékszem, és többször beszéltünk erről, mindig azt mondta, hogy még nem jön el, de már nagyon jó lenne, ha eljönne a konszolidáció időszaka. Ez most már egy következő kormány, ha úgy alakul a konszolidáció kormánya.
Az a kérdés, hogy mit értünk konszolidáció alatt? Tehát a konszolidáció...
Nem állandóan a parlamentet figyelni.
De hát nem kell. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egy szabad ország, ahol az vesz részt a politikai vitákban, aki akar, de ez senkinek sem kötelező.
Nem kell az állandó változásoktól tartani.
Én azt remélem, és azért ebben szerintem volt is változás, hogy 2010-ben olyan nagyságrendű átalakításokra volt szükség, ami valóban egy gyors alkalmazkodást igényelt, és ami az emberek életét sok szempontból megváltoztatta. Már túl vagyunk rajta, de ha belegondolunk csak a korengedményes, meg korkedvezményes nyugdíjak rendszerének a felszámolása, függetlenül attól, hogy szerintem nagyon helyes és jó döntés volt, hogy bárki bármilyen munkát végzett, azért 37 meg 38 évesen nem ehessen el nyugdíjba, de amikor konkrétan valaki ezzel szembesül, hogy 5 év múlva elmehetett volna nyugdíjba 40 évesen, és most meg csak 60 évesen megy el, akkor nyilvánvaló, hogy ez egy ellenállás szül, vitákat szül, feszültséget gerjeszt. Ezeken túl vagyunk. Tehát a 14 utáni időszakban én ilyen jellegű döntésekre már azért nem emlékszem, mert ezeket a nagy átalakításokat sikerült megtenni 2010-11-12-ben.
Mire számítsanak a választók, hogyha a Fidesz alakíthat kormányt 18-ban, ha nem lesznek már ilyen nagy jelentős rendszer átalakítások?
Hát, miután 8 éve kormányzunk, ezért a mi hitelességünket az eddigi kormányzati teljesítmény adja. És természetesen ez távol sem hibátlan, emberi gyarlóságoktól sem mentes, és ezeken kell is javítani, mert a hitelesség erősítéséhez szükséges. De alapvetően arra kell számítani, hogy ugyanezekkel a prioritásokkal folytatódik a kormányzás, ami azt jelenti, hogy fegyelmezett gazdaságpolitika, fejlődő gazdaság és a gazdasági növekedés alapján kézzelfogható béremelkedések. Azért azt az eredményt érdemes mindenkinek figyelembe venni, hogy a KSH legfrissebb adata szerint az elmúlt egy évben 13,8%-kal nőttek a bérek. Ez az a felzárkózás, ami Magyarországra egy polgári jólétet hozhat, és ennek köszönhető az is, hogy miközben az ellenzék valótlan számadatokkal az elvándorlás erősödéséről beszél, szintén KSH adatok alapján, az elmúlt évben 25 ezer valahány százan mentek el, és 18 ezeren jöttek vissza, és a határon túli magyarság köréből pedig több 10 ezeren bejöttek. Tehát eleve már csak mínusz 6600 volt a nyugatról visszajött és nyugatra elment közötti különbség, és ennél több magyar jött be a határon túli területekről, tehát a szaldó már pozitív, és már második év volt.
Stop soros szabályozás tartalma az mi lesz?
A stopsoros szabályozásnak van egy kétharmados része, ezért nem is tudott erről az országgyűlés dönteni. A választásokat követően meglátjuk, hogy milyen mértékű a felhatalmazás.
De akkor még érdemes a jelenleg képzelt tartalommal megcsinálni? Vagy a stopsoros maga is a választásokra való fölkészülés egyik eleme volt?
Nem, hát a mi szándékainkat tükrözte a kormány által benyújtott törvényjavaslat, de azon a választások után sem tudunk túllépni, hogy a kérdés, hogy ehhez kétharmados többséget a választások eredményeként létrejött országgyűlésben tudunk biztosítani, akár ellenzéki támogatással, vagy sem.
De mi lesz a tartalma? Kinek az tevékenységére fog irányulni?
Hát ott egyértelmű, hogy az illegális migrációt támogató szervezetek tevékenységének a kontrolljáról van szó.
Mekkora szervezet szám fog ebbe beleférni az elképzelésük szerint? Amikor tervezik a szabályt, akkor hát megnézik, hogy körülbelül milyen kört ér el?
Ja, be van nyújtva a törvényjavaslat, ez Magyarországon néhány tucat szervezetet érintene a több mint 60 ezer működő civil szervezetből.
Mit várnak a szabályozástól, ha megvannak a kétharmados részei?
Az, hogy az illegális migrációt ne segítsék elő, ami egyébként egy törvénytelen, tehát az illegális szó is ugye ezt jelenti, egy törvénytelen bevándorlási forma, ezt ne segítsék elő Magyarországon működő önmagukat civilnek nevező szervezetek.
A választásig hátra lévő időben számít-e valamilyen olyan eseményre, akár itthon, akár külföldön, amelyik a mi választásunkat befolyásolhatja?
Nem.
Nem. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, parlamenti frakció vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.